Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Én nagyon szeretek gyakorlatias dolgokról beszélni itt a gyülekezetben. Ez van a honlapunkon is van, ez egyik értékünk, ez az egyik, hogy mondjam, főbb értékünk és ismertetőjele a gyülekezetünknek, hogy az üzeneteink gyakorlatiasak, és szeretnénk az emberek hétköznapjaihoz prédikálni, nem csak a vasárnapjaikhoz. És eddig ebben az évben beszéltünk a gondolatok menedzseléséről, a gondolatok vezetéséről. Ugye ezzel kezdődik minden, hogyha szeretnénk az életünket vezetni, menedzselni azt az életet, amit Isten adott nekünk, először a gondolatainkat meg kell tanulnunk vezetni. Ugye ezzel kezdődött az év. Aztán beszéltem arról, hogy hogyan vezessük az érzelmeinket, az időnket, a stresszt, hogyan menedzseljük az életünkben, ami mindennapos számunkra, a kapcsolatainkat hogyan menedzseljük, gyereknevelést, a családunkat, a családi életünket, a munkánkat hogyan menedzseljük, a csendes időnket hogyan menedzseljük. És tényleg annyira örülök, hogy az előző hetekben nagyszerű üzenetek voltak, hangzottak el, nem csak az én számból, mások szájából, amik mind erre bátorítottak benneteket. A mai nap és a jövő héten viszont egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről eddig még nem, de az egyik legfontosabb téma, amit mindannyiunkat érint, ez pedig a pénzügyek, az anyagi dolgok, amik igenis az életünk része. Akár tetszik, akár nem. Egy olyan világban élünk, ahol közünk van a pénzhez, és az életben a legnagyobb stresszt és problémát a rossz pénzügyi döntések okozzák. Nagyon sokszor. És Laci nagyon bólogat hátulról, mert ő egy pénzügyi tanácsadó, vagy hát egy ilyen adósságkezelő munkakörben dolgozik. És tudja pontosan az, hogy milyen az, amikor egy ember egy rossz döntésével tönkre tudja tenni az egész életét. És olyan adósságba hajtja bele magát, vagy olyan rossz pénzügyi döntést hoz, ami hatással van az egész életére. És igen, a pénzügyeink hatással vannak az életünkre, hatással van a házasságunkra, hatással van a saját lelki életünkre, és hatással van a családunkra, a gyerekeink életére, a jövőnkre. De viszont hiszem azt, hogy Isten szeretné, hogyha egy pénzügyi szabadságban élnénk. Isten szeretné azt, hogyha bővölködnénk, ha nem állandóan görcsölnénk az anyagi dolgok miatt az életünkben, nem állandóan stresszelnénk, hogy mennyi pénzünk lesz, hogy kijövünk-e hónap végére, hogy vissza tudjuk-e fizetni azokat az adósságokat, amik vannak az életünkben, hanem Isten szeretné, hogyha egy ilyen szabadságban élnénk, egy ilyen pénzügyi szabadságban élnénk. És áldottak lennénk az anyagi területén, a pénzügyi területén az életünknek. És azért fontos beszélni erről, mert az iskolák és a legtöbb szülő nem tanít erről. Pedig szükség van egy pénzügyi tanácsadásra, pénzügyi felvilágosításra, akár a gyerekeknek számára is, és én bízom benne, és hiszem azt, hogy ebben a gyülekezetben ti szülők, ti nem olyanok lesztek, és nem olyanok vagytok, mint az átlag, akik nem tanítják a gyermekeiteket, hanem hiszem azt, és bátorítalak benneteket arra, hogy igenis edukáljátok őket. Hogy amikor kiröpülnek az életbe, és saját lábukra állnak anyagilag, jó pénzügyi döntéseket tudjanak meghozni, mert ez egy fontos része az életünknek. Nem véletlenül olvashatunk a Bibliában rengeteget a pénzügyekről, ugyanis a legnagyobb hibákat a pénzügyi téren tudunk ejteni. Isten ígéreteivel van tele a Biblia a pénzügyekkel kapcsolatban, az anyagi dolgokkal kapcsolatban, és tele van a Biblia segítséggel, tanácsokkal, segítségnyújtás, hogy hogyan kezeljük jól az anyagi dolgokat. Több száz és száz ige szól erről. Többet beszélt Jézus a Bibliában a pénzről, mint a mennyről és a pokorról. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Jézus példázatének a fele a pénzről szól. Az egyharmada ezeknek pedig arról, hogy hogyan fektessük be jól a pénzünket. Szóval Isten ígéje tele van ígéretekkel és segítségnyújtással. És a mai nap szeretnék 7 olyan bibliai szokásról beszélni, amik segíteni fognak abban, hogy hogyan tud jól kezelni és menedzselni a pénzügyeket az életedbe. Istennek ez a pénzügyi terve az életedre nézve. Okay? Ez olyan, mintha most Jézus ide jönne, és egy pénzügyi tanácsadóként itt beszélne hozzánk, és tanítani minket az ő igéjéből. Viszont minden ígéretnek van egy feltétele. Szóval végig fogunk menni ezen a 7 dolgon. Ugye a Biblia tele van ígéretekkel, de minden ígérethez tartozik egy feltétel. Azt mondja Isten, ha ezt és ezt megteszed, akkor én ezt és ezt meg fogom tenni. Amen. Szóval vágjunk bele. Mi az első ilyen szokás, bibliai szokás, amit tegyünk annak érdekében, hogy tudjuk vezetni és menedzselni az életünkben a pénzügyeket? Az első. Meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom és gondoskodom. Ezzel kezdődik minden. Meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom és gondoskodom. Mit jelent ez, hogy Isten az anyagi forrásom és a gondoskodom? Az, hogy a bevételi forrásom az nem a munkahelyem, hanem Isten. Ezt kell megértenünk, ez egy ilyen gondolatbeli shift, váltás. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a munkahelyünk a bevételi forrásunk. Onnan jön a pénz. Onnan jön az anyagi bevétel. Ez nem igaz. Isten a forrásunk. A munkahely csupán egy csatorna, amit Isten felhasznál, hogy meg tudjon áldani anyagilag. Oké? De Isten a valódi forrás. Ő az mindennek a forrása. Például ez olyan, mint otthon megnyitod a csapot, ugye? Víz folyik belőle. Igaz? Viszont az a csap nem a forrás. A víznek nem a forrása a csap. Hanem a víznek a forrása az eső, a hó, amit Isten ad, amiről Isten gondoskodik. A csap csupán egy eszköz. És ugyanilyen az életünkben a munkahelyünk is. A munkahely egy eszköz, egy csap, amit Isten felhasznál, viszont végső soron Isten a forrásunk, amiből árad minden, amiből jön minden. Isten a forrása a víznek, ugyanúgy Isten a forrása az anyagi dolgoknak az életünkben. A munkánk az egy csatorna, nem a forrás. Tehát, miért fontos ez? Ha elzáródik egy csap az életedbe, Isten könnyedén meg tud nyitni egy másikat. Amen. Lehet, hogy anyagi problémák között, vagy lehet, hogy munkahelyi problémákban vagy, és volt valaki, aki felírta azt, hogy szüksége lenne például egy munkahelyre, szüksége lenne egy főállásra. Lehet, hogy elzáródott egy csap az életedbe, Isten meg tud nyitni egy másikat, mert ő a forrásod. Amen. Ezzel kezdődik az egész, hogy ezt megértjük, hogy bízunk Istenben, hogy ő a forrásunk, és ő a gondoskodónk. Ezzel kezdődik minden. És amikor ezt teszed, Isten képes lesz megnyitni csapokat. Képes lesz gondoskodni. Lehet, hogy már régóta benne vagy egy olyan munkahelyen vagy, ami nem igazán jó. Érzed, hogy kéne váltanod, de nem volt lehetőség erre. Nagyon sokáig volt Zsaninak is az életében ilyen. 5 évig volt egy olyan munkahelyen, vagy 3-4 év, nem tudom hány évig. De folyamatosan imádkoztunk, hogy Isten nyisson meg egy új csapot, egy új lehetőséget, és Isten megnyitott egy lehetőséget, megnyitott egy új csapot. És élete legjobb munkahelyét megkapta. De ez nem mindig jön azonnal. Bíznunk kell Istenben, bíznunk kell, hogy ő a gondoskodónk. Minden belőle fakad. A Róma 11:36 azt mondja, mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fent, és minden ő érte létezik, övé legyen a dicsőség örökké. Amen. Szóval minden Istenből jön, minden ő tart fent. A pénzed Isten tulajdona. Oké? A pénz, amit van, az nem a tied.
Tényleg? Úristen.
De hát én megdolgoztam érte, ez az én pénzem, ugye így gondolkozunk, hogy keményen dolgoztam ezért a pénzért. Nem. Az a pénz, amink van, az Isteni. Isten kölcsön adja nekünk erre a földre, és figyeli azt, hogy hogyan gondoskodunk, hogyan sáfárkodunk azzal, amit ő adott nekünk. Magyarul leasingeli nekünk ezeket a dolgokat itt ezen a földön. Leasingbe adja nekünk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy én dolgoztam meg ezért a pénzért. Ez az enyém. Oké, de kiadott erőt ahhoz, hogy tudjál dolgozni. Honnan jön az az erő? Honnan jön az a tudás, hogy képes legyél pénzt keresni? Honnan jön az a képesség, hogy te tudjál pénzt szerezni, hogy a munkahelyeden hely tudjál állni? Istentől jön. Istenből jön. Szóval ő a forrása, ő a tulajdonosa ennek. Ő adta nekünk a tudást, ő adta nekünk az agyat, ő adta nekünk a képességeket, hogy pénzt tudjunk termelni, hogy pénzt tudjunk, meg tudjunk dolgozni a pénzünkért, és tudjunk egy ilyen anyagi biztonságot teremteni. Az 5 Mózes 8.18 azt mondja, el ne felejtsétek, hogy Istenünk az örökkévaló az, aki erőt ad nektek, hogy hatalmas dolgokat vigyetek véghez. Az angol fordítás azt mondja, hogy ő ad képességet, hogy anyagi biztonságot tudj teremteni. Nagyon tetszik ez a fordítás. Ő ad képességet, hogy anyagi biztonságot tud teremteni. Istentől jön. Minden képesség, hogy vagyont tudj szerezni, Istentől jön. Oké, ez az első pont, ez az első szellemi elv, amit meg kell értenünk, hogy Isten az anyagi forrásunk, és ő a gondoskodónk. Menjünk tovább, a második ilyen bibliai elvre. A mai nap 4-et fogunk a 7-ből megnézni, és jövő héten a maradék 3-at. A második, hogyha szeretnéd, hogy Isten megáldjon anyagilag, ha szeretnéd jól menedzselni a pénzügyeidet, vezetned kell a kiadásaidat és a bevételeidet. Ez a második pont. Vezetnem kell a kiadásaimat és a bevételemet. Ha szeretnéd Isten áldását az anyagi életedbe, szeretnéd jól menedzselni, vezetni az anyagi dolgokat, akkor vezetned kell a kiadásaidat, a bevételedet. Már benne van ebben a szóban is, hogy vezetni. Vezetni a kiadást. Vezetni a bevételt. Milyen jó a magyar nyelv, hogy ezt így tök jól kifejezi. Miért? Azért, mert ez is része annak, hogy jó sáfárok vagyunk. Amikor te vezeted a kiadásaidat és a bevételedet, ez azt jelenti, hogy jó sáfár vagy. Hogy jól tudod menedzselni, jól tudsz gazdálkodni, jól tudsz gondot viselni arra, amit Isten neked adott. És a Biblia azt mondja, hogy legyünk jó sáfárok, hogy tartsuk számon azt, amit Isten adott nekünk. Lehet, hogy azt mondod, hogy aj, de Géza, én utálom ezt. Utálom a bevételeimet írni, meg a kiadásaimat írni. Majd amennyi marad, marad. Nem érdekel. Nagyon sokszor így vagyunk ezzel, igaz? Nagyon sokszor, nagyon fárasztó beírni a kiadásokat. Tudom magamról is. Nagyon sokszor az ember ezt hagyja a legutolsó helyre, ezzel nem igazán foglalkozik. Minden más fontosabb az életében, és nem tartjuk számon. Azt mondjuk, nincs időnk erre. Hadd tegyem fel azt a kérdést. Van időd arra, hogy aggódj az anyagi dolgok miatt? Mert nagyon sokszor aggódunk. Rengeteg idő elmegy azzal, hogy aggódunk az anyagi dolgaink miatt. Egy csomó időt megspórolnánk, hogyha egyszerűen csak beírnánk a bevételeinket és a kiadásainkat. Nem aggódnánk ennyit. Nem stresszelnénk ennyit. A példabeszélek 27, 23, 24 azt mondja, gondosan vizsgáld meg juhaidat és kecskéidet, viselj gondot nyájaidra, mert a gazdagság nem tart örökké, sőt a korona sem marad fenn örökre. Ez az ige pontosan arról beszél, amiről az előbb beszéltem, hogy vizsgáljuk meg. Magyarul tartsuk számon azt, amink van. Abban az időben, amikor a Biblia ezt írta, ezt az igét, akkor az emberek vagyonát az állat állományuk nagysága határozta meg. Tehát nem voltak akkor még bankok, nem volt Visa kártya, meg Mastercard, meg nem tudom micsoda, és nem az applikációdon való egyenleged mutatta meg, hogy te mennyire vagy gazdag, vagy mennyi pénzed van, hanem az állatállományot mutatta meg. Mennyi kecskéd van, mennyi juhod van. Ha sok van, akkor több volt, akkor te gazdagabb voltál, hogyha kevesebb, akkor nem. Tehát ez mutatta meg, és ezért mondja a Biblia, hogy vizsgáld meg a juhaidat és a kecskéidet, magyarul tarts számon a bevételedet és a kiadásaidat. Ez az ige ezt mondja. Ha ez a 21. században íródott volna az ige, akkor azt mondaná az ige, tarts számon a bankszámlád egyenlegét. Így mondaná. Tudd azt, hogy mennyi van a bankszámládon mennyi van, készpénzben tudd azt, hogy mennyi a bevételed, tudd azt, hogy mennyi mennyi a kiadásod, mire költesz, mire fektetsz be. Miért? Miért fontos ez? Tovább megy itt az ige. Mert a gazdagság gyorsan eltűnik. Miről szól ez? Mit jelent ez, hogy a gazdagság gyorsan eltűnik? Szokták mondani azt, hogy a pénz beszél. Ez nem igaz. A pénz halkan elmegy, elszáll. A pénz nem beszél, a pénz elszáll. Hányan voltatok úgy, hogy volt egy csomó pénz a bankszámládon, aztán hónap végére így megnézted, és azt hova ment el ez a rengeteg pénz? Volt már ilyen veletek? Őszintén. Nekem nagyon sokszor volt. Hova ment el ez a rengeteg pénz? Ezt jelenti ez az ige. Pontosan erről szól az ige. Így elmegy a pénz, ha nem tartjuk számon. És ha nem tudod, hova ment el a pénzed, ez azt jelenti, hogy nem tartod számon a bevételedet és a kiadásaidat. Ez ezt jelenti. Tudnod kell négy dolgot a pénzügyeiddel kapcsolatban, ezt írjátok le. Négy dolgot tudnod kell. Az első az az, hogy mennyivel tartozol. Magyarul mi az adósságod? Mennyi adósságod van? Tudnod kell. Napra készen. Kettő. Tudnod kell, mennyit keresel. Tehát mi a bevételed. Mennyi a bevételed. Három. Hogy mennyi pénzed van most jelenleg. Magyarul az egyenleged. Négy. Hogy mire költesz. Mire ment el a pénzed. Tehát a kiadásaid. Oké? Okay? Tehát ez az a négy dolog. Még egyszer elmondom. Mennyivel tartozol. Tehát az adósságodat tudnod kell. A bevételedet tudnod kell. Hogy mennyi jön be. Mennyit keresel. Az egyenlegedet tudnod kell, hogy mennyi van jelenleg most, és a kiadásaidat, hogy mire költöd el a pénzedet. Ez az a négy dolog, amivel tisztában kell lennünk, és tudnunk kell. Ezt mondja a Biblia, és erről tanít a Biblia, és ez az ige erről beszél. Hogyan csináljuk ezt? Lehet, hogy felmerül a kérdés benned, hogyan tartsam számon ezeket a dolgokat. Ahogy szeretnéd. Van, aki papíron csinálja. Ki az, aki itt ilyen old school, régi módi módon papírra leírja, kiadások, bevételek vannak, még van egy-két ember, tök jó, szuper. Miért ne? Ha neked ez vált be, akkor van, aki Excelben vezeti. Gondoltam ezt, igen, tehát az Excel művész, tehát, hogy olyan Excelekre képesek ezek a pénzügyi emberek, hogy hihetetlen. Excel, van, aki applikációt használ mondjuk, oké. Okay. Van egy-két ember, én is applikációt használok. Vannak már olyan applikációk, amit meg tudsz osztani a házastársaddal, és van egy nagyon jó előnye ennek, szinkronizálja a kettőt. Amint látod azonnal, hogy a feleséged mire költött el a pénzt. Tehát azonnal megjelenik az applikációdban. Eszméletlen jó. Férfiak, ajánlom nektek. Zseniális. Napra készen látod, nem érnek meglepetések. Csak egy kis kitérő, állandóan jönnek hozzánk a futárok, és van egy srác, aki állandóan csak röhög, így kérdezem tőle, hogy ez micsoda, mert fogalmam sincs, hogy mik jönnek. Én veszem át, mert én vagyok otthon, a Zsaninak a rendeléseit. És mondom, fizetnem kell érte? Nem kell, és így röhög. És volt, amikor így ránéztem, feleségem, én nem az enyém. Tudom, hogy már harmadszorra jössz ma, de ez nem az enyém. Na mindegy, szóval ez csak így viccet félretéve. A lényeg, hogy nagyon sokféle módon tudod vezetni kiadásaidat, bevételeidet. Valamit találj, ami neked megfelelő, ami neked bevált. Teljesen mindegy, ha egy kockás füzetbe vezeted, akkor vezesd abba. A lényeg, hogy tudd, hogy mi a bevételed, és tudd a kiadásaidat. Ezt írja a Biblia. Ha szeretnél jól gazdálkodni, ha szeretnél jól menedzselni, azt, amit Isten rád bízott, tudnod kell, és vezetned kell a bevételedet és a kiadásaidat. Csak még egy dolog, kis tipp. Mi például, ami van most már egyébként a bankszámlákon is ilyen kimutatás a legtöbb banknál, ahol becsoportosítja a kiadásaidat különböző kategóriákba. Leegyszerűsítik az életünket egyébként. Ez egy zseniális alkalmazás, egy zseniális dolog. Illetve mi még azt szoktuk csinálni, hogy addig nem dobjuk ki a blokkokat, amit készpénzzel fizettünk, amíg le nem könyveltük. Úgyhogy nyilván azért, hogy legyen nyoma Tehát, hogy pontosan amiről az előbb beszéltem, hogy ne szálljon el a pénz. Hogy ne az legyen, hogy hónap végére azt se tudod, hogy mire költöttél. Az a legrosszabb. Tudnod kell, mik a kiadásaid és a bevételed. Oké, menjünk tovább. A harmadik szellemi elv, amiről a Biblia beszél. Ha szeretnéd jól menedzselni a pénzügyeidet, oda kell adnod Istennek az első 10%-ot. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja az anyagi életedet, megáldja a pénzügyeidet, őt kell helyezned az első helyre. Mert minden dolog, amit az első helyre helyezel az életedbe, Isten azt megáldja. És megsokszorozza. Ez egy szellemi dolog. A tized, ez a tized, amikor odaadjuk a bevételünk első 10%-át, ezt jelenti a tizedet adni. Ez nem csak egy olyan valamennyi, hanem kiszámoljuk. Én is kiszámolom, mennyi a bevételem. Ha tudod, hogy mennyi a bevételed, akkor tudod azt, hogy mennyi a tizeded. Szóval, de a tized az több, mint egy anyagi dolog. Ez egy szellemi dolog. A Biblia erről beszél, hogy ez a szellemi növekedésünk egy része. Ez hozzátartozik a szellemi növekedésünkhöz. Hiába mondod azt, hogy olvasom a Bibliát, meg imádkozok. Ez is szuper, és ez fontos, ez is a szellemi növekedésnek a része, de ugyanúgy a tized is, mert ez minket formál, minket növel szellemileg. Bármilyen területen szeretnéd, hogy Isten megáldja az életedet, őt kell helyezned az első helyre. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja a házasságodat, helyezd Istent a házasságodba az első helyre. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja a munkádat, helyezd Istent az első helyre a munkádban. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldja a pénzügyeidet, helyezd Istent az első helyre a pénzügyeidben. Az 5 Mózes 14.23b, a Living Bible fordítás nagyon tetszik, ez beszél a tizedről, a tized céljáról. A tized célja, hogy megtanítson, hogy Istent helyezd mindig az első helyre az életedben. Annyira jó ez az ige. A tized célja, hogy megtanítson, hogy Istent helyezd mindig az első helyre az életedben. Szóval, hogyha azt mondom, hogy Isten az első az életemben, akkor Isten a prioritás az időmben, akkor Isten a prioritás a kapcsolataimban, és Isten a prioritás a pénzügyeimben is. Ha nem ő a prioritás, akkor igazából nem ő áll az első helyen az életemben. Példaveszek 3.9.10 azt mondja, tiszteld az örökkévalót vagyonodból, minden jövedelmed maradékából. Ja, nem maradékát ír, hanem színe javából. Igaz? Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy a jövedelmünk maradékából, hanem azt mondja, hogy az első részéből, a színe javából tiszteljük az örökkivalót. Ez a feltétel, mi az ígéret? Akkor gabonával telik meg az éléskamrád, szőlőprésed mustot áraszt. Amen? Szóval amikor Isten tiszteljük, akkor nem úgy tiszteljük a tizedünkből, hogy amennyi megmarad majd hónap végén. Ha megmarad a 10%, akkor befizetne, odaadom Istennek, ha nem, nem. Nem azt mondja a Biblia, hogy az első részéből, hogy amikor megkapjuk a fizetésünket, megkapjuk a bevételünket, akkor az első részt odaadjuk Istennek. Ezt jelenti ez az ige, hogy a jövedelmet színe javából. Isten szeretné megáldani az életedet. Szeretné megáldani pénzügyileg az életedet. De vissza kell adnod neki az első részt, az első 10%-ot a jövedelmedből, hogyha szeretnéd ezt. És nem véletlen mondom azt, hogy vissza kell adni. Nem odaadni, hanem visszaadni. Mert itt pontosan erről van szó, hogy Istentől van minden bevételünk. Istentől kaptuk. És ő nem várja el, hogy visszaadjuk neki a 90%-ot. Elvárhatná ezt is. Isten azt mondja, hogy csak a 10%-ot. Csak add vissza, és ezzel mutasd meg, hogy szeretsz engem, hogy tisztelsz engem. És Isten azt ígéri, hogy ha ezt tesszük, ő meg fog minket áldani. Ez az ígéret. Ez az ígérete. A tized mit fejez ki? Amikor odaadjuk a tizedünket Istennek, ezzel kifejezzük, hogy mennyire hálásak vagyunk neki. hálás vagyok azért, hogy ő odaadta nekem ezt a vagyont, ezt a pénzt, hogy van bevételem. Hálás vagyok, hogy ennyit keresek mondjuk, hogy van egy munkahelyem, tehát hálás vagyok érte. A tizeddel kifejezem, hogy ő az első az életemben, hogy ő a prioritás az életemben, és hogy a hitem Istenben van. Minden egyes alkalom, amikor adsz, amikor odaadod a tizedet, minden egyes alkalommal a hitedet rakod bele. És azt mondod, hogy Uram, bízok benned, hiszek ebben az ígéretben, hiszek a te ígédben. És amikor ezt teszed, Isten azt ígéri, hogy meg fog áldani. Amen. Ez volt a harmadik. És a mai nap, most még a negyedik ilyen szellemi elvőről szeretnék beszélni. Ez pedig nem más. Ha szeretnéd jól menedzselni az életedben a pénzügyeket, jól vezetni a pénzügyeidet, a jövőt szem előtt tartva félre kell tenned, és be kell fektetned. És ez a negyedik. A jövőt szem előtt tartva félre kell tennem, és be kell fektetnem. Ez a pont, ez a dolog, amiről most beszélünk, ez Istennek az IQ tesztje az életedbe. Megnézi, hogy mennyire vagy okos. Ugye azt az agyat, amit kaptál tőle, amit kaptunk tőle, mennyire tudjuk jól használni. Mert itt szükség van egy bölcsességre. Itt szükség van okosságra. És Isten itt letesztel minket, hogy mennyire vagyunk jók ebben. Mennyire tudjuk jól befektetni a pénzünket, mennyire tudjuk félrerakni. A példabeszélek 21:20 azt mondja a Living Bible fordítás alapján, a bölcsember félrerak pénzt a jövőt szem előtt tartva, az ostoba elkölt mindent, amit megszerez. Oké, a bölcsember félrerak pénzt a jövőt szem előtt tartva, az ostoba elkölt mindent, amit megszerez. Ez az ige eldönti azt, hogy bölcs vagy, vagy ostoba vagy. Gyakorlatilag ez az ige erről szól. A bölcs azt mondja, félrerak, az ostoba viszont mindent elkölt. Tudjátok, utána néztem, de lehet, hogy Béri Dani lehet, hogy jobban képbe van ezekkel a statisztikákkal, mert ő egy pénzügyi tanácsadó. De én azt olvastam, hogy Magyarországnak a lakosság csupán 1/3 rendelkezik legalább 3 havi bevételének a tartalékával. De lehet, hogy ez egy szép szám és túl jó szám, nem tudom. A másik 1/3, tehát 1/3, de ennek nincs annyi megtakarítása, hogy elérje a 3 havi bevételét, és az 1/3 lakosságnak semmilyen megtakarítással nem rendelkezik. Semmilyen félretett pénze nincsen, egyik napról a másikra él, egyik hónapról a másikra él. Azt mondja a Biblia, hogy ez ostobaság. Azt írja a Biblia, hogy ha bölcs vagy, akkor valamennyit rakj félre. Sőt, nagyon sok ember él úgy, hogy még mielőtt megkapja a pénzét, már elköltötte. Különböző hitelkártyákon keresztül. És most nem egy lakásvásárlás gondolok, hanem mondjuk, amikor megveszi a 100 colos tévét előre, és még nincs meg rá a pénz. Egyik hitelkártyával fedezi a másikat, és állandó adósságokból egyikből a másikba esik. Nincs tartalék a nyugdíjra, váratlan eseményekre, vésztartalékra. A Biblia azt mondja, hogy legyünk bölcsek, és rakjunk félre a jövőre gondolva. Ez a bölcsesség, ez a bölcsesség. Tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy tényleg szükségem van arra a dologra, amit meg akarok venni? Tényleg annyira fontos? Vagy inkább azt a pénzt félre rakhatnám? A jövőmre. Azt mondja a Biblia, a bölcsember gondol a jövőre és félre rak. Mert amikor félre raksz, akkor a pénzed érted dolgozik, még álmodban is, ezt mondja a Biblia. A legtöbb ember a pénzért dolgozik. Viszont amikor félre raksz, a pénzed érted dolgozik. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát Géza, nekem nincs sok pénzem, nincs sok bevételem, így is alig jövök ki. Oké, semmi baj. Akkor rak félre keveset. A lényeg, hogy következetesen csináld. Ha csak 1000 forintot félre raksz, De csinálod következetesen, azaz, ez a pénz az növekedni fog. Ezt írja a Biblia. Okay? Ezt mondja a példabeszélek 13.11. A könnyed szerzett vagyon hamar elszáll, aki pedig apránként gyűjt, egyre gyarapodik. Amen? Rak félre. Nem az a lényeg, mennyit raksz félre, hanem hogy következetes vagy benne. Minden fizetésnél, ugyanúgy, mint a tizedet, félre rakod. Félre rakod, elkülöníted. A Biblia beszél nagyon sok helyen a befektetésről, hogy hogyan fektessük be a pénzünket. Ugye példázatokról, ugye amikor az a gazdag ember rábízza a vagyonát a szolgáira, és van, aki profitot tud termelni, valaki meg kevésbé. Emlékeztek, egy pár héttel ezelőtt a munka téma kapcsán beszéltem erről. Példaveszek 24-27 azt mondja, előbb végezd el a szántóföldi munkádat, majd a vetést, azután építsd fel a házad. Szóval amikor kapsz mondjuk egy plusz bevételt, bónuszt a munkahelyeden, egy 13. havi fizetést, vagy megörökölsz egy vagyont, vagy egy ingatlant, ne költsd el azonnal azt a pénzt. Tehát ne költsd el olyan dolgokra, amik ilyen, minden, ilyen hétköznapi dolgok. Hanem ne egy tévét vegyél belőle, hanem fektesd be azt a pénzt, és növekedni fog az a pénz. Ezt írja a Biblia. Élj ugyanazon az életszínvonalon, és azt a plusz pénzt rakd bele a vállalkozásodba, vagy rakd bele valami befektetésbe, hogy növekedjen és érted dolgozzon az a pénz. A Biblia azt mondja, hogy ez a bölcsesség. És én egy pásztor vagyok. Én elmondom ezeket a szellemi elveket, de itt a gyülekezetünkben vannak nálam sokkal okosabb emberek. Pénzügyi tanácsadók, akár a Dani, vagy a Laci is pénzügyi szektorban dolgozik. Keressétek meg ezeket az embereket. Ha nem tudjátok, mibe fektessétek bele a pénzeteket, hogyan rakjatok félre, vagy kérjetek segítséget a környezetetekben emberektől. Itt akár a gyülekezetben is. De befejezésképpen csak szeretném, hogyha tényleg csak így engednénk azt, hogy Isten legyen az, aki tanít bennünket, és eszközöket ad a kezünkbe, hogy hogyan kezeljük bölcsön a pénzügyeinket, mert nagyon nagy hibákat lehet elkövetni ezen a területen, de ugyanakkor meg nagyon pozitív dolgokat is el tudsz, pozitív döntéseket tudsz hozni, ami meghatározza az életedet. Nagyon sokszor látom azt, hogy sokszor egy rossz pénzügyi döntés miatt emberek nem tudnak Isten akaratában élni, mert egyszerűen nincsen idejük akár szolgálni, nincsen idejük kibontani a saját életüket, amire Isten elhívta őket, mert olyan munkákat kell elvállalniuk, és olyan anyagi mélységben vannak, börtönben vannak, adósságokban, amik miatt egyszerűen lekötözi őket, és nem tudják azt az életet élni, amire Isten elhívta őket. Engedd meg, hogy Isten tanítson, adjon bölcsességet ehhez. Ehhez bölcsességet kell szerezni. Oké? Okay? Bölcsességet kell szerezni. Ezeket tanulnunk kell, edukálnunk kell magunkat, mert sajnos ezt a világban nem tanuljuk meg sehol. Összefoglalva, még egyszer, mi volt ez a 4 pont? Az első az volt, hogy meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom és gondoskodom. Ki tudjuk vetíteni esetleg? Oké. Köszi. A második volt az, hogy vezetnem kell a kiadásaimat és a bevételemet. A harmadik az volt, hogy oda kell adnom Istennek az első 10%-ot. A negyedik pedig a jövőt szem előtt tartva félre kell tennem és bele kell fektetnem. A következő hetet pedig, vagy a hármat, azt pedig jövő héten fogom elmondani. De így befejezésképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy én szeretem azt, hogy a Biblia ennyire gyakorlatias, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Annyira örülök neki, hogy vannak igék a Bibliában. Istent érdekli az anyagi helyzeted, Istent érdekli, hogy milyen anyagi körülmények között élsz. És Isten meg akar áldani. Anyagilag is, hogy áldás legyél. Azért vagyunk áldottak, és azért akarjuk, hogy Isten megáldjon minket, hogy ezt tovább tudjuk adni, hogy áldást tudjunk lenni mások számára, hogy képessé tudjunk válni, nagyobb dolgokat elvégezni, amire Isten elhívott bennünket. És És ezt is az ő dicsőségére, az ő királyságának az építésére, hogy emberek megtérjenek, hogy épüljön az ő háza, az ő királysága. Isten mindent felhasznál ebben. És hálás vagyok azért, hogy vannak itt ilyen emberek, akik ebben tudnak segíteni. A Petiről nem is beszélve, aki egy sikeres céget vezet, cégvezető, egy nem tudom hány alkalmazottal, és tehát annyira örülök, hogy itt egy olyan gyülekezetünk van, ahol vannak ilyen emberek, akik a pénzügyi szektorban dolgoznak. Kérjetek tanácsot, tanuljunk, edukálódjunk, és szerezünk bölcsességet Isten igéből. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.